És akkor amit mostantól mondok, az már a tiétek, és mindazoké, akik majd meghallgatják. Én arról szeretnék ma beszélni nektek, aminek én azt a címet adnám, hogy Isten királysága gyakorlati módon. Isten királysága gyakorlati módon. És kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és két igét fogunk András segítségével felolvasni. Az első egy nagyon közismert történet, Apostolok cselekedetei második fejezet 1-től 4-ig, aztán utána lapozunk az 1 Királyok 17:1-hez, és akkor ez a két ige szakasz lesz, amit felolvasunk Isten igéjéből.
Tehát az első ige szakasz az Apcsából, így szól, hogy amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindjárt együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltött az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. És a 1 Királyok 17:1. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak: az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra.
Köszönöm. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mi hálát adunk neked ezekért az ígékért, Uram, amiket adtál nekünk, és arra kérlek téged, hogy a te szellemed által segíts, hogy mindazt el tudjam mondani, amit a mai napon rám bíztál. A Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket, és akkor majd még lesznek később igék, azokat majd András fog segíteni majd felolvasni. Nos, hát egy nagyon érdekes üzenettel szeretnék ma nektek szolgálni. Hiszem, hogy friss mennyei manna, dicsőség az Úrnak. Tudjátok, hogy általában az emberek arról tudnak beszélni, ami a szívükben van. Mindenkinél végső soron, még a legnagyobb képmutatóknál is végső soron eljön a pillanat, amikor nem tudják visszatartani magukat, és azt ontják ki, ami a szívükben eredetileg is van. És ugye Jézus is mondja, hogy a szív túlcsordulásából szólal meg a száj. És valahogy én is így vagyok most, hogy hetek óta elmélkedem egy témáról, különböző szempontok alapján, mindig amilyen ige éppen elém kerül, az mindig valahogy kapcsolódik ahhoz a témához, amiről elmélkedem mostanában. Úgyhogy ezzel van túlcsordulva a szívem, és akkor most ebből fog valami kijönni ezen a mai napon. Én nagyon sokat elmélkedem, gondolkodom az elmúlt hetekben már Isten királyságáról, a hitről, és hogy mit jelent az, hogy azok a javaink, amiket Isten elkészített a számunkra, azok ott vannak Isten királyságában, és Isten királyságában van meg a számunkra minden olyan dolog, amire szükségünk van. Nem az, amit a mi hústesti vágyaink számára elképzelünk, hanem amire valóban szükségünk van, az mind-mind ott van Isten királyságában. És kell, hogy jöjjön a Szent Szellem, aki segít ebben gyakorlati módon, hogy mit jelent ez a számunkra a hétköznapokban. Mert hogyha megnézitek a mai kereszténységet, és nem csak Magyarországon, hanem ebben az egész nyugati világban, akkor azt látjuk, de maradjunk csak Magyarországnál, erről aztán nagyon sokat tudnék nektek beszélni, jó pár gyülekezetet láttam az elmúlt években, az elmúlt időkben, és az egyik, amit megfigyeltem, és észrevettem, hogy nagyon sok keresztény számára az Isten királysága egy fogalom. Értitek? Tehát egy fogalom. Holott az egy természetfeletti valóság. És nagyon sok ember számára csak egy fogalom, egy tanítás. Ó, igen, Isten királysága. Na jó napot, hát Isten királysága, meg bemerítés, meg stb. Tehát vannak ilyen fogalmak. És amikor arról van szó, hogy mit jelent az, hogy Isten királysága szerint kellene élnem ebben a hétköznapi életben, akkor na itt megakad a lemez, és vége a dalnak. És 2000 évvel ezelőtt, amikor azon a dominózus pünkösdi napon, a heteknek az ünnepén, leszállt a Szent Szellem hatalmas erővel, olyan természetfeletti erővel, viharral, széllel, tűzzel jött a Szent Szellem, hogy mindenki összerezzent, ott Isten megjelent. És tudjátok, Isten megjelent az Ószövetségben is, a Sionon, vagy a Sínai hegyen, Isten megjelent, és amikor Isten megjelenik, barátaim, az nem akármi. Ott a dicsőségnek, az erőnek, a szentségnek olyan atmoszférája van, amit ember el nem tud képzelni. És ez megtörtént 2000 évvel ezelőtt, én nekem meggyőződésem, hogy ez egy valóságos esemény, ez itt nem mese, ami le van írva, ez valóban megtörtént, és valóban azok az emberek, akik ott voltak, a 120 tanítvány, ők készültek erre, hogy jön a Szent Szellem, hiszen Jézus megígérte nekik, és ugye tudjuk, hogy a feltámadás után, az alatt a 40 nap alatt, amíg Jézus többször megjelent nekik, beszélt nekik arról, hogy a Szent Szellem el fog jönni, és azt kérte a tanítványoktól, hogy addig várjanak, ne csináljanak semmit, amíg az Atya ígérete be nem teljesedik az életükbe, és föl nem ruháztatnak, bele nem öltöztetnek, bele nem lesznek öltözve abban mennyei erőbe, amit Isten küld. De ez nem egy erő, nem egy erőről van szó, hanem maga Isten jött el hozzájuk, ahogy Jézus mondta, hogy elmegyek, és ismét eljövök. És lényegében a Szent Szellem eljövetelében maga Jézus jött el közénk ismét vissza, mert amikor Jézus azt mondja a János evangéliumban, hogy elküldöm, az, hogy azt mondja, hogy elmegyek és ismét eljövök, és utána mondja, hogy elküldöm az igazság szellemét, elküldöm a Szent Szellemet. És tudjátok, hogy Jézus a Szent Szellem által itt van köztünk, és figyelj ide, nem mintha itt lenne közöttünk a Szent Szellem által, tehát ez nem úgy van, hogy itt van a Szent Szellem, és akkor mintha Jézus itt lenne köztünk a Szent Szellem által, nem. A Szent Szellem által maga Jézus itt van közöttünk, testvérek. Ezen az Isten tiszteleten, ahol itt vagyunk, Jézus itt van láthatatlan módon, de itt van. Itt van, és szól például most, meggyőződésem, hogy ezen az ige hirdetésen keresztül is szól. Jézus hozzád, és én hozzám. És amikor eljött a Szent Szellem, valóban betöltekeztek vele a tanítványok, elkezdtek nyelveken szólni, utána volt ugye egy hatalmas evangelizáció, 3000 ember megtért, aztán később megint 2000 ember, stb. Hihetetlenül dinamikus gyorsasággal terjedt a kereszténység abban az időben. Nem is jó ez a kifejezés, hogy hihetetlenül, hanem hihetően, mert ez is megtörtént. De amit akarok mondani ezzel az, hogy figyeljétek meg, hogy az apostolok cselekedetei első fejezetét olvassuk, akkor ugye hogy azt látjuk, hogy Jézus ugye 40 napon keresztül megjelent a tanítványoknak a föltámadása után, bizonyságot tett magáról, és miről beszélt nekik Jézus? Az Isten királyságának a dolgairól. Az Isten királyságának a dolgairól. Az Izraelbe, tudjátok-e mi az, amit Izraelbe nagyon-nagyon vártak, főleg a Dániel proféciái alapján, illetve főleg Malakiás proféta után az úgynevezett intertestamentális korszakban, ebbe a 400 évig tartó korszakban, ami időszámításunk előtt úgy nagyjából mondjuk 425-től, vagy 400-tól, vagy 300 valamennyitől, ugye erről vannak viták, hogy nagyjából meddig tartott, de mettől meddig, de ez mindenképpen egy 400 éves korszak volt. Tudjátok, hogy mit vártak a legjobban Izrael fiai? Vagy a zsidóság, inkább úgy mondom, hogy az akkor élő zsidóság? Isten királyságának a megjelenését. A probléma az volt, hogy amikor megjelent Isten királysága Jézus Krisztuson keresztül, akkor nem ismerték fel. Ők egy teljesen másfajta királyságot vártak, ők egy fizikai királyságot vártak. Ők azt várták, hogy fizikailag Izrael helyre fog állni, és hogy úgy mondjam, mi leszünk a világ urai, és ahogy az egyik ilyen viccben van, hogy és én leszek a pénztáros, ugye ez ezt várták, most ilyen kicsit humorosan fogalmazva, de tényleg ezt várták, és Jézus valami teljesen másfajta királyságot mutatott be. És lényegében a Szent Szellemnek az eljövetele, a Szent Szellemnek az eljövetelében nem az volt a lényeg, hogy zúgó szél, hatalmas vihar, tűz meg mindenféle jelenség volt. Még csak nem is az volt a lényeg, hogy nyelveken beszéltek, az egy nagyszerű dolog, nyelveken imádkozni, az egy nagyon nagyszerű dolog, de nem ez a lényeg, nem ez volt a lényeg. A lényeg az az volt, hogy a Szent Szellem eljövetele is Isten királyságának a megjelenése mellett tett bizonyságot. Ez volt a lényeg. És a Szent Szellem, a Szent Szellemnek nem kell, hogy mondjam, szóval nem kell újra eljönnie. Ő itt van. Ő itt van. És ma is lehet pünkösd. Ma is lehet pünkösd a te életedben, az én életemben, mindannyiunk életében. És a Szent Szellem lényegében azért van itt, hogy gyakorlati módon megtanítson arra, hogy az Isten királyságáról szóló igazságokat hogyan tudjuk a hétköznapi életünkbe átkonvertálni. Nem tudok jobb kifejezést mondani, de értitek. Igen ám, csak van egy dolog, amiről a keresztények nagyon-nagyon sokszor elfeledkeznek. Elfeledkeznek arról, hogy Istennél, most hadd fogalmazzak így, hogy nem is Istennél, mert Istennél örökké valóság van, de a mi életünkben és a mi, hogy mondjam, földi történelmünkben korszakok vannak. Ugyan az örökké valóság az egy és oszthatatlan, de mivel mi ebben a földi idődimenzióban élünk még, itt, amíg testben vagyunk, eddig mi ezt az örökké valóságot, ezt különböző korszakokban, korszakváltásokban éljük meg, hiszen elvileg ugye növekedés van az életünkben, ugye állítólag, növekszünk szellemben folyamatosan, és nyilvánvalóan, hogy ahogy növekszünk, egyre jobban ismerjük meg Istent, és ez a növekedés, ez különböző korszakokban nyilvánul meg. Mindig van egy korszak az életünkben, aztán amikor a növekedésnek a következő fázisába megyünk át, akkor az előző korszak lezárul, és belehelyez Isten minket egy új korszakba, egy másik korszakba, egy másfajta korszakba, ahol szintén az adott korszaknak a kihívásaira választ kell adnunk. Ezt a választ úgy tudjuk megadni, hogy elkezdjük Isten megismerni, még jobban a vele való közösséget erősítjük, és Isten megadja a válaszokat arra, hogy az a korszak, amiben éppen élünk, mi annak a korszaknak a kihívásaira, mi a válasz, mi a Szent Szellemnek az üzenete arra a korszakra, és hogyan tudjuk Isten királyságát gyakorlati módon megélni abban a korszakban. Az Ószövetségben volt egy nagyon nehéz, hát több nehéz korszak volt, például Izrael életében, ugye a szakadás után. Egyet szeretnék kiemelni, amikor Akháb és Jézabel uralkodtak, és nagy hirtelen megjelenik Illés próféta, ugye az 1 Királyok 17-ben, azt tudjuk, hogy honnan származik, de apjáról, anyjáról, testvéreiről, stb. Semmit nem tudunk. És azt tudjuk, hogy jön ez az Illés, és bejelenti, hogy nem lesz eső ezekben az esztendőkben, csak amikor én mondom. Abban az időben ugye a Baál kultusz nagyon erős volt, és ugye mi a Baál kultusznak, mi volt a lényege? Ugye a Baál az a termékenységnek, illetve az esőnek az istene is volt, és attól várták az esőt, hogy majd jön az eső. És megjelenik Illés próféta, és azt mondja, hogy nem lesz eső. És addig nem lesz eső, amíg én nem mondom, illetve ez nem úgy volt, hogy ugye az ő aktuális jókedve szerint eldöntött, hogy 3,5 évig nem lesz. Nyilvánvaló, hogy ez úgy volt, hogy amikor Isten legközelebb szólt Illésnek, hogy na most menjél, mert most lesz eső, akkor lesz csak eső. Tehát magyarul ugye Illés is az isteni kijelentéstől függött, de nyilvánvaló, hogy Illés száján keresztül ment ki ez a kijelentés, és mivel ő egy volt Istennel, egységben volt Istennel, ezért mondhatta bátran azt, hogy nem lesz eső, amíg én nem mondom. De tudta ő nagyon jól, hogy ez nem úgy van, hogy majd amikor ő éppen kitalálja, hanem majd amikor Isten szól. És nagyon érdekes, hogy Akháb király és Jézabel úgy látszik, hogy azért a szellemi dolgokat komolyan vették, mert Illésnek el kellett menekülnie, és el kellett rejtőznie. Valamiért ezek az emberek mégiscsak tudták, hogy ha Illés beszól, akkor az úgy van. És amit akarok nektek ezzel kapcsolatosan mondani, hogy vannak olyan időszakok, vannak olyan korszakok az egyháztörténelemben, mikor nincs eső. Nincs eső. És nem is lesz eső. Addig nem lesz eső, amíg a következő prófétai szó el nem hangzik. Ugyan jönnek emberek, mindenféle mozgalom, stb. Képviselői, akik mondják, hogy én megjelentem, és most aztán lesz eső, ébredés, stb. De ezek ilyen eső nélküli felhők. Gyorsan jönnek, mennek. Általában ugye most annyira felgyorsult a kereszténységen belül is ezek a válságjelenségek, hogy nagyjából úgy 2-3 évente megjelenik egy ilyen önjelölt proféta, akkor mindenki több százezren nézik a YouTube-on, stb. Aztán néhány hónapon belül letűnnek ezek a YouTube huszárok, és marad utánuk a nagy semmi. A valódi eső az akkor jön, amikor valóban egy prófétai szó elhangzik, és az nem csak egy helyen, nem egy gyülekezetben, nem a YouTube-on, jó dolog a YouTube, de nem ott hangzik el, hanem mindenütt. Mindenütt. Egy öreg karizmatikus református lelkész, a Szabó Imre bácsi, mikor még élt, ő mondta nekem azt, hogy a fiam, amikor a 60-as évek végén kitört az ébredés, akkor minden szellemi ember tudta, hogy jön az ébredés. Az országból bárhonnan jöttek hozzánk Sárbogádra, mert ugye ott voltak a Imre bácsiék, ott tartották ezeket az úgynevezett csendes napokat, ezek ilyen illegális föld alatti összejövetelek voltak, még a szocializmus kellős közepén, és azt mondta az Imre bácsi, bárki jött hozzájuk az országból, különböző helyekről mindenki ugyanazt az igét hozta. Mert a Szent Szellem mindenütt ugyanezt jelentette ki, hogy jön az eső, és akkor valóban volt a Szent Szellemnek egy kiáradása minden felekezetben, a katolikusok között, a nazarénusok között, a reformátusok között, egy nagyon erős kiáradása volt a Szent Szellemnek a 60-as, 70-es években, a múlt században. Drága barátaim, vannak időszakok, vannak korszakok, amikor nincs eső. És a kereszténységnek az óriási hibája, hogy kívülről vár valami nagy változást. Hogy azt gondolják nagyon sokan, és ez ma is látható a gyülekezetekben, hogy majd megint jön valami vihar, tűz, szél, zúgás, valami, megint eljön egy pünkösd, és akkor hirtelen minden meg fog változni. És hirtelen minden nagyon-nagyon csodálatos lesz, és jön az eső, de nem jön az eső. Nem jön az eső, mert ez a korszak, amiben most élünk, ez egy eső nélküli korszak, de mégis találhatunk vizet, és majd erről fogok beszélni még, hogy hogyan találhatsz vizet egy eső nélküli korszakban, mert találhatsz vizet, mert Isten az övéi számára mindig gondoskodni fog vízről, mindig. Akármilyen sivár lesz a szellemi korszak az egyház történelemben, Isten az övéinek mindig gondoskodik vízről. De egy dolgot vegyetek észbe és tudomásul, hogy meg kell értenünk azt, hogy Isten hogyan gondolkodik, és meg kell értenünk azt, hogy itt a földön, a földi történelemben korszakok vannak. Meg kell érteni, hogy mi zajlódik körülöttünk, és mi zajlódik bennünk. De nem úgy kell megérteni, hogy minden nap elolvassuk az újságot, és abból megértjük. Az nem rossz dolog. Én is elolvasom az újságot, amikor tehetem, de nem úgy kell megérteni, hanem mennyei szempontból kell megérteni. Isten kijelentett rémája, igéje, profétai beszéde alapján kell megértenünk azt a világot is, ami minket körülvesz, és megértenünk önmagunkat is, mert önmagunkat is meg kell érteni. Meg kell érteni a saját sorsunkat, hogy Istenben, Krisztusban mi a mi sorsunk. Tudjátok, hogy nagyon-nagyon sok keresztény ember ma azért nincs megbékülve a világgal, a gyülekezetével, a barátaival, a férjével, a feleségével, stb., mert nincs megbékülve önmagával. Mert nincsen elrendezve ő benne az, hogy mi az ő mennyei sorsa. És hogyha te megérted a te mennyei sorsodat, hogy milyen a te sorsod Krisztusban, az egy nagyon csodálatos állapot, akkor nem leszel irigy akkor, hogyha másiknak több pénze van. Nem leszel irigy arra a másiknak, nagyobb gyülekezete van. Nem leszel irigy arra a másiknak, jobb munkahelye van. Nem leszel irigy arra, hogy a másik prédikál, vagy végre már nem prédikál, vagy mit tudom én. Nem leszel irigy, hanem hálás leszel Istennek, mert megérted a te identitásodat Krisztusban. Megérted a te mennyei sorsodat, és tudjátok, Dávid mondja, hogy Uram, te vagy az én osztályrészem, te vagy az én poharam, te vagy az én sorsom. És ezt, amikor tudod, hogy hogyan tudod megérteni a te sorsodat Krisztusban, a vele való intimitásban, a vele való személyes közösségben, abban, amikor hazamész, és bemész a belső szobádba, becsukod az ajtót, és csak te vagy, és Isten. Csak te vagy, és Isten. És elkezded olvasni a Bibliát, és azt mondod, Szent Szellem, jöjj! És elevenítsd meg azokat az ígéket, amiket te akarsz nekem adni. És akkor csak te vagy és Isten, és elkezd Isten téged tanítani. Elkezdi Isten neked átadni a mennyei javakat, amiket a főpap meg akar osztani veled. Elkezd Isten megtanítani arra, hogy mit jelent az, hogy királyi papság vagyunk, hogy nekünk papság, papi funkcióban is, tehát papságként is kell funkcionálni. És ezt nem a gyülekezetbe tanuljuk meg először, hanem otthon, az otthonunkba. Tudjátok, hogy elsősorban a kereszténységnek az otthonunkban kell kiterjedni belőlünk a családunkra, a családunkra, a környezetünkre, és szét az egész világon, és gyakorlatilag az, hogy egy gyülekezetnek milyen a minősége, milyen egy adott gyülekezeti klímának, atmoszférának, az Isten tiszteleti légkörnek milyen a felhozatala, az nagyon függ attól, hogy a keresztények a hétköznapokban, az otthonukban mit csinálnak, hogy gyűjtenek-e mennyei javakat, van-e elkülönített idő, idejük, amikor elzárkóznak mindenki elől, és azt mondják, hogy Isten, most csak te vagy és én. Most csak te vagy és én. És tudod, az 1 Korintus 1.9-ben nagyon érdekes igét olvasunk. Azt mondja, hű az Isten, aki elhívott minket apostolnak, profétának, evangélistának. Nem ezt olvassuk. Azt olvasok, hogy hű az Isten, aki elhívott minket a vele való közösségre. Fantasztikus. Fantasztikus. A legnagyobb elhívásunk, tudod mi? Hogy Istennel lehetünk. A legnagyobb elhívásod, azt tudod mi? Az az, hogy te és Isten. Te és Isten. Fantasztikus. Ez a legnagyobb elhívásod, hogy te és Isten. És tudod miért? Mert ebből a te és Isten kapcsolatból fog hosszú távon megszületni valami. Isten álma, Isten terve, az üdv tervének az a részlete, amit veled akar végigcsinálni, az a puzzle-nek az a darabja, ami te vagy, amit a szívedbe akar helyezni, hogy mit kell csinálnod ezen a földön, hogy a királyságot hogyan kell terjesztened ezen a földön. Ez az Istennel való közösségben születik meg. És nem egy nap alatt, ez sokszor hosszú idő, míg Isten kimunkálja bennünk, hogy mit, merre kell mennünk. Hát nem olyan sok idő. 20 év, 30 év, 40 év. Mi ez? Ez az örökké valósághoz képest ez semmi. Ez semmi. És tudod, ez a leggyönyörűbb dolog, amikor már várod, hogy na végre, mikor lehetek egyedül, és akkor Isten és én. Isten és én. Tudjátok, az Efézusi levélben olvassuk, hogy Istennek van egy nagyon nagy titka, az ő akaratának egy nagyon nagy titka, hogy a mennyet és a földet összeszerkesse. Na most figyelj rám, kérlek, figyelj rám. Tudod, hogy akarja a mennyet és a földet összeszerkeszteni? Rajtad és rajtam keresztül. Rajtad és rajtam keresztül. Ez fantasztikus. Elmész a munkahelyedre, és a munkahelyeden megjelenhet a menny. Lehet, hogy egy, most ez ne érts félre, de ez egy nagyon jó példa, ezt pont tegnap hallottam. Lehet, hogy egy utcaseprő vagy, és mégis, hogyha a te mentalitásod az Krisztusi, és tudod, hogy a királyság benned van, a király benned él, akkor az akármilyen hihetetlennek is tűnik, az utca sepréseden keresztül a menny megjelenik a földön. Aztán valószínűleg egy idő után már nem leszel utca seprő, mert Isten felemel téged, és tovább visz téged. Mert miért ne tehetné meg Isten? Megteszi. Megteszi, hidd el. És amikor te olvasod a Jelenések könyvének a végén, hogy az új Jeruzsálem végre leszáll, akkor én szeretném neked elmondani, hogy az új Jeruzsálemnek itt és most le kell szállnia rajtad és rajtam keresztül a mi földi életünkben, meg kell jelenni az új Jeruzsálemnek, nem csak a gyülekezetben kell megjelenni az új Jeruzsálemnek, most nagyon ki fogsz rám akadni, de a társadalomban is meg kell jelenni az új Jeruzsálemnek. Hogyan? Rajtad keresztül. Nyilvánvaló, hogy nem úgy, hogy holnap hirtelen minden megváltozik, és Jézust kikiáltják miniszterelnöknek. Én nem erről beszélek, hanem arról, hogy mindenki végzi a maga területén a maga feladatait. Elmegy dolgozni, elmegy mit tudom én mit csinálni. És ott, ahol ő megjelenik, ott megjelenik a királyság. Megjelenik az új Jeruzsálem. És azt mondják a munkatársaid, hogy talán nem is tudják megfogalmazni, hogy mi az, amit éreznek. De egy biztos, vagy nagyon gyűlölni fognak, vagy nagyon szeretni fognak, mert a mennyei Jeruzsálem ezt a két szélsőséget hozza. Vagy nagyon gyűlölik, vagy nagyon szeretik. És tudod, még egy dolgot szeretnék neked elmondani, az Isten királysága az nem csak a gyülekezet. Isten királysága több, mint a gyülekezet. Isten királysága nagyobb, mint a gyülekezet. Isten királysága túlmutat a gyülekezeten. És ha te ezt megérted, akkor nagyon boldog leszel, mert az élet célod az nem az lesz, hogy a gyülekezetben legyél valaki, hanem az lesz, hogy királysági életet éljél. Mit jelent ez? Az, hogy a király benned él, és te azt teszed, amit a király neked kijelent az igéjén keresztül. És akkor megérted, hogy sokkal nagyobb távlatokra hívott el téged a te királyod, sokkal nagyobb dolgokra, sokkal nagyobb, sokkal gazdagabb, dicsőségesebb életre hívott el. Ez a korszak, amiben vagyunk, ez egy eső nélküli korszak. Ez egy eső nélküli korszak. És nem lesz eső ezekben az esztendőkben, ezt hadd mondjam el neked. Az nem azt jelenti, hogy nem lesznek Istennek meglátogatásai, mert ez nem igaz, mert vannak Istennek meglátogatásai. Minden ember életében vannak korszakok, amikor különösen meglátogatja az Isten. A gyülekezetek életében is vannak ilyen korszakok. De összességében, testületileg, a mostani a egyház történelme az azt mutatja, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz eső. Nem tudjuk, hogy meddig nem lesz eső. Az Ezékiel könyvében is olvassuk, hogy volt egy korszak, amikor az Isten dicsősége kivonult a templomból. Ez Ezékielnek egy látomása volt. Nem lesz eső, és ez azt jelenti, hogy ne várjál kívülről változást. Mert nem lesz kívülről változás. És hogyha te kívülről akarsz változást, hogy majd hirtelen kívülről valami berobban és megváltozik a házasságot. Hirtelen kívülről valami berobban és megváltozik a gyülekezet. Megváltozik minden megváltozik. Szeretném elmondani, szeretnék kiozanítani téged, hogy ne frusztrálódj, ez nem fog megtörténni. De mégis van egy pozitív üzenete Istennek, hogy mégis lehet változás. Hát ha nem kívül, akkor hol? Szerintetek? Belül. És most lapozzatok a Máté evangélium 4. fejezetéhez. Kérlek benneteket, csak még egy 10 percet adjatok, jó? És be fogom fejezni. Máté 4-hez lapozzunk, és a 17-es verset András fel fogja olvasni.
Oké. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.
Amen. Tehát mit mond? Tehát ugye tudjuk, hogy ez a megkísértése után volt, visszatért a pusztából, tanítványokat elkezdett elhívni, hogy kövessék őt, és közben olvassuk, hogy ettől fogva kezdte hirdetni, tehát ez egy központi üzenete volt Jézusnak. Gyakorlatilag bármiről beszélt, a hegyi beszédről, vagy akármi másról, minden beszédének egy központi alapeleme volt, még ha mondat nem is szerepelt benne, de lényegében minden üzenetéből ez jött le, hogy barátaim, itt van Isten királysága. Mit mond Jézus, hogy amikor démonokat, az, hogy én kiűzöm a démonokat, az mit jelent? Hogy eljött Isten királysága. A halottak föltámadása, a szegényeknek az evangélium hirdetése, a betegek meggyógyítása, a vakok szemeinek a megnyitása, mit jelentett? Hogy itt van Isten királysága. A hegyi beszédről, amikor a hegyi beszédet Jézus elmondja, miről beszélt? Gyakorlatilag Isten, nem tudom másképp mondani, hogy Isten királyságának az alkotmányát fektette le, ami gyökeresen ellentétes a földi rendszereknek az alkotmányával. Hogyan történhet akkor változás? A változás belül jön létre, és mindig megtérés által történik. Mit jelent ez, hogy megtérés? A gondolkodás módnak a megváltoztatását jelenti, ami nem egy egyszeri esemény, ezt hadd mondjam el. Az, amikor találkoztál Jézussal, és újjászülettél, és bemerítkeztél, ez egy egyszeri esemény volt. Sajnos nagyon sokaknak még a Szent Szelleme való betöltekezés is sajnos csak egy egyszeri esemény volt, holott ugye az ige szerint nekünk folyamatosan be kell telnünk Szent Szellemmel. De ez, tehát amikor újjászülettél, ez egy egyszeri esemény volt. De van egy dolog, egy valóság az életünkben, ami nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamatos esemény, mindaddig, amíg itt élünk a Földön. Ez, amit a hit emberei, hit nagy emberei, meg a valódi hívő teológusok is úgy mondanak, hogy a megszentelődés. A megszentelődés. Ugyan szentek vagyunk, mert a korintusiakra is azt mondja az ige, hogy a Korintusban lévő szenteknek, aztán tudjuk, hogy mennyi probléma volt ott. Hogy szent legyél, ahhoz nem kell tenned semmit, csak újjá kellett születned. Na, az egy más dolog, hogyha nem veszed tudomásul ezt a szentséget, akkor nagyon nagy bajba kerülhetsz rövid időn belül, de lényegében ezért nem kellett tenned semmit, mert csak annyit, hogy elfogadtad Jézust, és új teremtés vagy. Igen ám, ez igaz a belső emberünkre, a szellemi részünkre, de van egy lelki részünk, a lelkünk, az érzelmünk, az értelmünk, az akaratunk, ami nem született újjá, ami ide, állandóan ide akar tapadni ehhez a földi világhoz, és ennek a részünknek kell megszentelődnie folyamatosan. És erről beszél itt Jézus, és erről beszél bemerítő János is, hogy úgy tudunk Isten királyságába belépni, illetve amikor már újjászülettünk, akkor beléptünk, inkább úgy mondanám, hogy Isten királysága úgy tud növekedni bennünk, úgy tud belülről kifelé terjedni bennünk, aztán rajtunk keresztül Isten királysága, hogy mindig, amikor Isten szól hozzánk az igény keresztül, a prédikáción keresztül, vagy álmokon keresztül, vagy a testvéri közösségen keresztül, akkor mi azt befogadjuk, és mindig ahhoz igazítjuk a gondolkodásmódunkat, amit éppen Isten mond nekünk ma. Tehát amit ma hallasz Istentől, az nem elég, tehát a tegnapi nem elég, ahogy nem volt elég az előző napi manna sem, amikor gyűjtötték a mannát, nem hivatkozhatunk arra, hogy de hát Isten tegnap szólt hozzám, ezért már megváltozott az én gondolkodásmódom, tehát én már egy nagyszerű fickó vagyok, hanem Isten ma is akar szólni, mert ugye a zsidókhoz írt levélben is az van, hogy ma, amikor hallod az Úr szavát, meg ne keményítsd a szíved, és ezért, amikor Isten ma szól hozzám, akkor ma, amikor ma szól hozzám, és felismerem, lehet, hogy az egész prédikációban nem kaptam semmit, de volt egy mondat, ami a szívemig hatolt, amiről tudom, hogy ez a mondat, ez az enyém. Na, ezt a mondatot befogadom, és ehhez a mondathoz, ehhez az isteni kijelentéshez, profétai beszédhez, ami hozzám szólt, elkezdem igazítani a gondolkodás módomat. elmélkedem az igén, foglalkozok vele, imádkozom fölötte, stb. És elkezdem igazítani a gondolkodásmódomat ahhoz, amit Isten mondott nekem, és ezt csinálom újra és újra, és újra és újra, és igazából ez a megtérés. Luther Márton is erről beszélt, amikor azt mondta, hogy minden nap megtérek. Nem arról beszélt, hogy minden nap a földhöz verem magam, és zsákba öltözve kiabálok, hogy jaj Istenem, vétkeztem, stb. Nem arról beszélt, hogy élem a józan normális életemet, de amikor Isten szól hozzám, akkor arra nagyon odafigyelek, és a gondolkodásmódomat hozzá idomítom, hozzá igazítom ahhoz, amit Isten mondott nekem, és így változik el a lelkem. Így szentelődik meg a lelkem, és ez egy folyamat egy egész életen keresztül tart, és így megyünk egyre beljebb Isten királyságába, és ennek lesz egy eredménye. Mivel sok megtapasztaláson mész át menet közben, sok bizonyságod lesz Istentől, hogy hogyan szabadított meg téged különböző helyzetekből, ezért, ahogy telnek az évek, egyre jobban rámered bízni magad. És tudod azt egy idő után, hogy nekem Isten királyságában van a munkahelyem, és ha nincs munkahelyem, akkor kérek az Úrtól munkahelyet, persze azért keresek is, de kérek az Úrtól munkahelyet. Testvérek, az én életem is bizonyság erről, higgyétek el. Én nekem már 25 milliószor éhen kellett volna halnom. És még nem történt meg, és hiszem, hogy nem is fog. De miért nem történt meg? Nem azért, mert ilyen nagyszerű ember vagyok, de ahogy vagyok én nagyszerű ember. Krisztus számára értékes vagyok, ahogy te is. Nem azért, hanem azért, mert amit Jézus mondott, hogy keressétek először Isten királyságát és annak igazságát, és mit mond Jézus? Ráadásként adatnak meg ezek a dolgok. Mit jelent az, hogy keresd először Isten királyságát és az igazságát? Az, hogy nézd meg azt először, hogy Isten hogyan teszi a dolgokat. Mit akar tenni Isten? Mit akar mondani a te személyes életedbe? Figyelj, ha te hallasz egy tanítást arról, hogy Isten meg akar téged áldani, Isten meg akar téged gyógyítani, szabadítani, stb. Ez önmagában még csak egy tanítás. Ez, ha te elkezded ezt a tanítást, mint egy módszert működtetni, nem fog történni semmi. Ezt át kell konvertálnod a személyes életedbe. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy miután hallottad a tanítást, hazamész, odamész az Úrhoz, imádkozol és kérdezed, Uram, ez a vakember ma itt délelőtt ezt és ezt mondta. Mondd meg nekem, hogy az én számomra mit jelent ez. Az én számomra mennyi ebből az igazság. Mert miért? Mert ugyan én is hiszem, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam, és én mindig itt vagyok vakon. Ugyanakkor van bizonyságom arról, hogy hogyan gyógyultam meg évekkel ezelőtt egy nagyon komoly betegségből, amivel kórházba kellett volna kerülnöm, és a házi orvosom már lemondott rólam. Értitek ezt? Tehát ez, ahogy Isten munkálkodik az ember életébe, az mindenkinek egyénre szabottan munkálkodik Isten az életébe. És ezért a Bibliát, amikor olvasod, akkor a Bibliában meg kell találnod a te személyes válaszaidat, amiket Isten akar neked mondani a te személyes életedről. Ezért, amikor valaki kérdez tőlem valamit, hogy figyelj, szerinted hogy van ez, az, amaz? Mindig azt mondom, hogy nem tudom. Nekem megvan rá a válaszom, de az az én válaszom. Az a válasz engem elégített ki. Az a válasz az én hitemet erősítette. De barátom, ahhoz, hogy a te hited megerősödjön, ahhoz neked kell hallanod Istentől. Hallod, amit mondok? Neked kell hallanod Istentől. Nem engem kell hallanod, hanem Istent kell hallanod most rajtam keresztül. Amikor olvasod a Bibliát, akkor nem a betűk kell, hogy fussanak a szemed alatt, hanem olvasd a Bibliát addig, amíg kijelentésig nem jutsz. Amíg az Isten igéje meg nem szólal számodra. És most jutunk el oda, hogy még csak annyit hadd mondjak. Minden javad ott van Isten királyságában. Ha munkahely kell, ott van Isten királyságában. Ha férj, feleség kell, ott van Isten királyságában. Ha tényleg az Isten azt mondja, hogy neked szükséged van. Ha tényleg Isten mondja, hogy nem jó neked egyedül lenni, akkor ne izgulj. Akkor az azért mondja Isten, mert ő az ígérettevő, az hűséges, hogy az ígéretet beteljesítse. Ha Isten mondott neked ilyet, akkor az azért mondta, hogy a királyságból megfelelő időbe előjöjjön neked az, amit Isten megígért. Nem amit te találtál ki, vigyázz, hanem amit Isten neked megígért. Nagyon nehéz korszak korba vagyunk, és nagyon nehezebbek lesznek a megpróbáltatások a következő években. Ez egy olyan korszak, amiben vagyunk, amikor hitből kell élnünk, és a hitünknek nagyon meg kell erősödni ebbe a korszakba, és belülről kell élnünk. Belülről kell élnünk. És most megmutatom nektek, hogy eső nélküli korszakba hogyan tudunk vízhez jutni, és ezzel le is zárom az ige hirdetést. Egy pár mondatot fűzök ehhez, és ezzel lezárom. De ez egy nagyon jó ige, ha ezt megértitek. A héten elmélkedtem erről, és azt mondtam magamban, Istenem, hát ha nincs eső, akkor most mi van? És akkor elvezetett a Szent Szellem egy igéhez, 2 Királyok 3, gyere András testvér, 2 Királyok 3, 15-től 17-ig.
De most hozzatok ide egy lantost. Amikor a lantos zenélni kezdett, az Úr keze megérintette a prófétát. Így szólt, ezt mondja az Úr, csináljatok sok gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr, nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állataitok is.
Amen. Figyeljetek ide, csak még egy picit tartsatok, és befejezem. Esküszöm, komolyan befejezem mindjárt. Utána aztán úgyis haza kell nekem is mennem. Figyeljetek ide, ez egy háborúról olvasunk itt, az egész történetet, ha végigolvassátok, és azok a királyok, akik összejöttek, nem volt vízük a népnek, és féltek, hogy szomjan fognak halni, és elmentek Elizeushoz, és dicsőítették az urat, ugye a lantos játszott, és Elizeusra rászállt a Szent Szellem, és mutatott neki egy profétai cselekedetet, hogy mondta nekik, hogy ássatok gödröt, és lesz víz. Figyelitek, hogy mit olvasunk itt? Sem eső nem lesz, sem szél. Ez összeáll azzal, amiről beszéltem az előbb, ugye? Hogy ne várjátok most a nagy kívülről jövő pünkösdi szelet, a nagy kívülről jövő pünkösdi tüzet, a nagy kívülről jövő esőt, mert nem fogtok se esőt, se szelet látni, nem fogtok. Ez egy ilyen korszak, nem fogtok. De mégis azt mondja Elizeus, hogy ássatok gödröket, mert ezek a gödrök mégis meg fognak telni vízzel. Testvérem, áss! 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 Hogyan ásol? Az Isten igéjével. Az Isten igéjével. Olvasd a Bibliát! Áss! Hallod, amit mondok? Áss! Olvasd a Bibliát! Áss és áss! Ássál! Olvasd a Bibliát! Áss! Áss! És a gödreid, a szívednek a gödrei, a lelkednek a gödrei megtelnek vízzel az igény keresztül. És a turgor nyomás fel fog erősödni benned, és az Isten beszéde megtáplál téged. Áss! Oké, áss, áss, ássál, olvasd az igét. Olvasd a Bibliát, és felfakadnak a vizek, felfakadnak a vizek az élő igény keresztül, és Isten beszéde megtáplál téged. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Drága mennyei atyám, hálát adok neked a te üzenetedért, Uram. Köszönöm, hogy ez az üzenet tőled volt, Istenem, és hálát adok azért, hogy mindent el tudtam ma mondani, amit rám bíztál. Köszönöm, hogy az ige hirdetés az egy természetfeletti valóság. Te szólalsz meg az igén keresztül. Uram, aki komolyan veszi, az komolyan veszi. Aki nem veszi komolyan, arra kérlek, hogy legyél hozzá irgalmas. És szólítsd meg őt, Uram, a legbelsőbb zugaiba, azokon a helyeken, ahol csak te tudod elérni. Köszönöm, mennyei atyám, hogy meghallgattál. A Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon meg titeket.